A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendégei ma este itt a Trend FM-en, Renk Zoltán, a Hungrana vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat!
És Párkányi Gábor, a MER Control csoport ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ugye a MER Control az egy minőségellenőrző cég, és tulajdonképpen Párkányi Gábor most azért csatlakozott hozzánk, mert ugye hát elsősorban a kukoricáról fogunk beszélni, vagy hát sok mindenről fogunk beszélni szándékaim szerint, de azt gondolom, hogy helyzet van. A jól ismert név most megint előjön, amit most már egy pár évvel ezelőtt megtanult szinte mindenki, az aflatoxin, és most talán nagyobb a baj, mint néhány évvel ezelőtt. De akkor kezdjünk ezzel, mert azt hiszem, hogy ez mindenkinek húsba vág, de legalábbis a feldolgozóknak, illetve a gazdáknak mindenképpen óriási problémát jelent.
Igen, ez mindenkit érint, és mindenkinek probléma, ugye nem csak a feldolgozó üzemeknek, tehát a izocukor, keményítő és etanolgyártóknak, hanem a takarmányiparnak is, hiszen...
Sőt, talán igazából nekik inkább, nem? Mert azért bioetanolban végül is mindegy, hogy mi égel, nem? Vagy
valóban,
az sem mindegy?
Így van az etanolban. Ugye itt a lényeg ennek a történetnek az, hogy ez a toxinfertőzöttség, amitől majd Gábor szakmailag is fog értekezni és beszélni, a feldolgozás során bizonyos termékekben nem megy át. Tehát a rosthoz, a fehérjéhez, a zsírokhoz kötődik, a keményítőhöz nem. Tehát minden, amit a keményítő részéből csinálunk, ugye ezt ebben a műsorban sokszor elmondtuk, hogy ebből tudunk alkoholt főzni, mint egy klasszikus pálinka főzde, vagy cukrot készíteni, tehát elcukrosítani különböző enzimes eljárásokkal, vagy keményítőt. Ebbe ez nem megy át, hanem koncentrálódik a kukoricának abban a részében, amiből takarmány készül.
Amit mondhatjuk, hogy az az értékesebb része?
Mindegyik értékes része. Ugye a magas fehérjetartalmú takarmányok nagyon értékesek, hiszen ugye Európa fehérje hiányos, tehát ezt a piac nagyon megfizeti, illetve hát ennek nyilván van hozamnövelő, egy egyéb pozitív élettani hatása, amit egyszerűen megvan az ára. A takarmányosoknál viszont ugye fölhasználják az egész kukoricát, ott pedig nem tudják kiszedni belőle a nem toxinos részt, hanem egy az egybe toxinos, és ezért náluk is van egy nagyon érzékeny határérték, ami egyébként a kész takarmánytermékeknél kell, hogy megfeleljen. És a kész takarmánytermékek is ugye rengeteg alapanyagból állnak össze. Ennek az összessége határozza meg azt, hogy mi lesz a vége gyakorlatilag egy takarmányban, amiből aztán vagy hús, vagy tejtermék készül. És ugye ott is vannak határértékek az élelmiszerekben. Tehát minden visszavezető az élelmiszertől egészen az alapanyagig.
Na most egyébként ezt azért érdemes most kicsit alaposabban átbeszélni, mert sokaknak ez nem világos, hogy ez miért probléma. Odáig mondjuk teljesen világos, hogy van egy fertőzés, ami tovább tud menni, és koncentrálódik. Mit okoz ez, hogyha belekerül akár a tápba, vagy akár később az emberi élelmiszerben?
Hát az aflatoxin annak is a B1 variánsa, sajnos annyira káros, hogy rákkeltő, karcinogén. Ez tény, ez tudományos alapon kísérletekkel bizonyított, tehát mindenképpen el kell kerülni, ugyanúgy az élelmiszerekben, mint a takarmányokban, hiszen a tejben, a tojásban, és egyébként a kukorica különböző feldolgozott termékeiben, kukoricapelyhekben, kukoricalisztekben ugyanúgy megjelenhet közvetlenül, tehát kikerülve a takarmány és az állati fogyasztás, felhasználást. És a végcél az gyakorlatilag a humán egészség megőrzése, természetesen az állati egészséget is őriznünk kell.
Na most ennek a koncentrációját hogy képzeljük el? Tehát amikor azt mondják, hogy koncentrálódik, például feldolgozás során, vagy esetleg mondjuk ha tejbe kerül, tehát mondjuk egy tejmarha elfogyaszt egy ilyen toxinos takarmányt, akkor utána a tejben ez koncentrálódik, vagy hígul, mi történik vele?
Tej esetén ott nem beszélhetünk ilyen koncentrálódás, mint egy feldolgozási folyamatban, de sokkal alacsonyabb határértékeknek kell megfelelni. Tehát a takarmányoknál általánosságban egy 20 ppb-s, tehát ugye ez a mikrogram per kilogram, ami egy milliárd része, gyakorlatilag azt jelenti, annak kell megfelelni, tehát 20. Élelmiszereknél ez már 2-4 ppb, tehát mikrogram per kilogram határértéknek kell, hogy megfeleljen, így van, tehát itt nincsen emelkedés, a tej esetében viszont sokkal alacsonyabb értéknek kell megfelelni a humán felhasználásnál.
Na most akkor ehhez képest a feldolgozóhoz beérkező takarmány, az most jelenleg mennyire fertőzött? Vagy nem lehet így általánosságban elmondani? Mert én ugye azt hallottam, hogy most ez sokkal nagyobb probléma, mint korábban volt, tehát most nagyon nehéz kiszűrni a nem fertőzötteket.
Igen, tehát a feldolgozókhoz beérkező takarmány kukorica, így pontos. Olyan szempontból súlyosabb a helyzet, mint azt hiszem, hogy bármikor, hogy a szárazság nagyon-nagyon nagy volt nyáron, tehát gyakorlatilag másfél hónapig nem esett az eső, és ugye ez a legnagyobb okozója ennek a problémának. Tehát az megfigyelhető volt, hogy ahol esett csapadék, esetleg öntöztek, ott vagy nem, vagy sokkal kisebb mértékű volt a fertőzöttség. Az ország minden területén jelen van, tehát ez mindenképp különbözik gyakorlatilag a korábbi évek tapasztalatától, hogy régebben, mondjuk 2 évvel ezelőtt is volt egy ilyen probléma, aztán 2012-ben, tehát 12-ben tört be ez igazából Magyarországra, azt gondolom, hogy az volt az első igazi tapasztalása a magyar gazdálkodóknak, meg a feldolgozóknak ezzel a problémával, de akkor egy jól lehatárolható területen volt, egy néhány megyét érintett, egy régiót, most sajnos azt kell mondani, hogy mindenhol jelen van, köszönhető ennek az óriási szárazságnak. Illetve hát egyéb okai is vannak, erről majd még beszéljünk. Illetve a másik nagy probléma, hogy sokkal magasabb értékeket mérünk a kukoricában, mint bármikor eddig. Tehát, amit az előbb Gábor említett, ezeket a néhány per milliárd, de mondjuk a korábbiaknak a 2-3-4-szeresét mérjük átlagban, mondjuk, mint 2 évvel ezelőtt akár. És ez ugye mindenképp megnehezíti, hiszen nagyon kicsinek tűnik ez a, nem tudom, 2 per milliárd, vagy 5 per milliárd, de ez mire bedúsul, vagy koncentrálódik a tejben mondjuk, vagy egy tejtermékben, az nem véletlenül meghozva ez a határérték. Viszont, hogyha eleve már magasabb a kukoricának a fertőzöttség, akkor valóban ki kell válogatni azt, amit tudunk használni, és mivel az ország területén jelen van a probléma, és mivel nagyon magas határértékek vannak, ezért nagyon nehéz kiválogatni ezt. Nem tudunk, egyet tudunk tenni, minden egyes átvett teherautót tesztelünk, mérünk, a lehető leghomogénebben próbáljuk a vizsgálatot elvégezni, azért, hogy biztosan mondhassuk, hogy amit átvettünk kukoricát, az jó, és az abból készült takarmány is jó lesz.
Na most nem tudom, kihez intézem ezt a kérdést, de hogy lehet ezt megnyugtatóan kiválogatni? Mert ugye az egy problémás dolog, ugye gazda dolgozott ezen egész évben, benne áll a pénze, költségei voltak, és ugye ő az aratást követően fog majd pénzhez jutni, illetve vannak ilyen pénzügyi mindenféle megoldások, hogy az év közben álljon ilyen, de alapvetően azért ilyenkor járul a kasszához, vagy járulna, ha át lehet venni ezt a kukoricát. Kérdés az, hogy hogy lehet ezt jól kiválogatni, hiszen ez egy szemes takarmány, ömlik egy nagy teherautónyi, lehet, hogy ott az egyik sarokban van az igazán toxinos cucc, a többi az viszonylag jó, na de hát ez mire beborítják, 2-3-szor átborogatják, ez úgy megkeveredik, hogy itt gyakorlatilag az egész szállítmány akár toxinos lehet.
A legfontosabb szerintem, hogyha valakinek van egy megtermett étele raktárban, azt javasoljuk, hogy először saját maga próbáljon meg meggyőződni, hogy mi az alapanyag, mivel állunk szemben. Ez azt jelenti, hogy még a raktárban, aratás után érdemes neki kérni egy reprezentatív mintavételt egy akkreditált független szervezettől, akik ezt az alapos mintavételt elvégzik. Utána jön egy nagyon fontos, kulcsfontosságú folyamat, ez a minta előkészítés. Ez azért fontos, mert ez egy heterogén eloszlású paraméter. Sokkal könnyebb keményítőt mérni a kukoricában, mert minden szemnek van keményítő tartalma 50-70-ig, de van az aflatoxin, amit gyakorlatilag az aspergillus gomba termel, anyagcsere melléktermék, nem minden szemet fertőz, szerencsére, bár hogyha alacsony mértékben mindegyiket fertőzne, sokkal könnyebb lenne a mérése. Ezek a mértékegységek, amiket Zoltán is itt említett, ez úgy néz ki, hogy tényleg van 1 kiló kukoricánk, ami körülbelül 3000 szem. Abból a 3000 szemből lehet, hogy csak 1, 2 vagy 3 szem fertőzött, de azoknak a szemeknek az aflatoxin tartalma az több 10 000 ppb is lehet. Hogyha mondjuk 10 000 ppb és egy szem van benne, akkor ugye osztva 3-mal meg 1000-rel, tehát az egy 3 ppb körüli fertőzést jelent, de ha 2 szem van, akkor már 6, ha 3, akkor 9 vagy 10, illetve ugye ez sincs kőbevésve, hogy ennyit tartalmaznak, mert ez is változhat. És amiért még nagyon különleges ez az idei év, hogy úgy érezzük, hogy egészen máshogy viselkedett a gomba élettanilag is, és valamiért ezek az aflatoxin koncentrációk is egészen máshogy oszlanak el, mint 2 évvel ezelőtt például, hogy ne is menjünk vissza a 12 évvel ezelőtti példához. Tehát, hogyha megvan a raktárban a tétel, van egy jó reprezentatív minta, van egy profi minta elő, készítés, és van egy akkreditált labormérés referencia módszerre, akkor legalább a kiinduló állapotról van valami elképzelésünk, mert az a legborzasztóbb, amikor a termelők nem is tudják, hogy miük van, és így próbálnak megszállítani, vagy esetleg tételeket összekeverni egymással.
Na jó, de most vagyunk azon a ponton, ami 2 évvel ezelőtt nagyon komoly gondot jelentett, mert többen meg akartak szabadulni ezektől a tételektől, úgyhogy gondolták, hogy már jó fölhigítják. Na de hát ez a tárolás során aztán elkezd dúsulni, nem?
Dúsulhat, igen, de alapvetően, hogyha a kukorica betakarítás után egy alapos szárítás tisztításon megy keresztül, akkor azért ez korlátozható, ez a dúsulás. Ugye az idei évnek pont az is az egyik problémája, hogy akkor a szárazság volt, hogy majdnem a szabvány határértékre, tehát 14-14,5%-ra leszáradt a kukorica lábon, úgy mondják, tehát még betakarítás előtt kint a száron, és azért 1-2%-kal nedvesebb volt, nagyon sokan úgy gondolták, hogy jó lesz ez, nem verik magukat költségbe, nem fogják leszárítani és megtisztítani, mert nyilván egy komoly költségtételt jelent még az 1-2% leszárítás is, és így rakták be a tárolókba. Tehát ez is egy nagyon nagy veszély, ugye erre már gyakorlatilag a szakma fölhívta 2 hónappal ezelőtt a gazdálkodók figyelmét, hogy ezt ne tegyék. Arra is fölhívtuk a figyelmet, hogy ha tudomása van arról, hogy az ő tétele fertőzött, akkor ne keverje össze azzal a tétellel, amit jónak vél, vagy jónak, mondjuk egy laboratórium jónak minősítette. Hiszen akkor minden fertőzött lesz. Ugye a probléma az, hogy azok a takarmány alapanyagok, aztán majd az élelmiszer is, ami ebből készül, az már homogén. Tehát amit az előbb a Gábor említett, hogy milyen nehéz megtalálni ezeket a szemeket, ez egy probléma, viszont a belőle készült élelmiszer vagy takarmány az már homogén lesz, hiszen ott az egy olyan eljáráson megy keresztül, ami homogenizálja ezt. És ezért mindenképp szükséges gyakorlatilag az elővigyázatosság. Nagyon sok gazda felelősen viselkedik, és nagyon sok gazda ezt megteszi, és sajnos vannak idén is ügyeskedők, már látjuk mi is, akik próbálkoznak gyakorlatilag akár még a tavalyi jó minőségű terméssel is összekeverni, hiszen van olyan gazdálkodó, akinek tavalyi terménye is van raktárban, várta a jó árat, és akkor akart eladni, és már láttuk azt, hogy próbálja ezzel is összekeverni. Ezzel tulajdonképpen még nagyobb kárt okoz, mint magának, mint pedig a feldolgozóiparnak.
És ezt egyébként mennyire biztosan lehet kiszűrni, mondjuk a gyárkapuban? Mert ugye hát az egy nagyon kemény dolog, az előbb is ezt próbáltam itt elmondani, vagy én laikusként azt látom, hogy ilyenkor, ha jól értem, ilyenkor kampány van, tehát dől befele a kukorica a kapukon, és hát se idő, vagy hát időnek kell rá lenni, gondolom, mert erre fel vannak készülve, de szóval jönnek egymás után a teherautók, sok-sok-sok tonna a kukorica, és akkor ezekből minden egyes pontról kell venni mintát, azt ugye meg kell darálni, meg nem tudom, hallottam itt az elején, még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy miről beszéltek, hogy vizsgálják ezt pontosan, tehát ez rengeteg idő, energia, végsősoron pénz. És ehhez képest a hatásfoka ennek mennyire jó? Vagy mennyire lehet jó?
Hát ha megfelelő időt, energiát, pénzt tudunk rászállni, akkor azért jó hatásfoka. Nyilván ezt egy laboratóriumban könnyebb megtenni, egy gyárkapuban nehezebb, hiszen ott ömlik be gyakorlatilag az áron naponta 100-150 kamion, mondjuk ez a nagy gyárak tekintetében, mint ami mi is vagyunk, de akkor is rá kell szállni. Mi gyakorlatilag fölvettünk plusz létszámot, laborkisegítőket, a mérlegházba plusz embereket, és 0-24-be gyakorlatilag 2 gépet vettünk, plusz még gyakorlatilag külső laborokkal is dolgozunk, független akkreditált laborokkal. Tehát, hogy őrült költség, de muszáj, és azért azt gondolom, hogy megvan az eredménye, tehát, hogy ez a ráfordítás, ez eredményes. Sikerül gyakorlatilag, tehát voltak nehezebb időszakok az elmúlt 2 hónapban, de most már azt lehet mondani, hogy sikerült gyakorlatilag annyira jól mérni, meg annyira jól megfogni, hogy az ebből kijövő takarmányok is határérték alatt vannak, tehát értékesíthetők takarmányként. Ugyanis ez nagyon fontos, hogy az a takarmány alapanyag, amit mi gyártunk például, hogy határérték fölötti aflatoxint mérünk, azt nem lehet takarmányként eladni, hanem gyakorlatilag meg kell semmisíteni. Egyébként biogázüzemek ezért körülbelül 1 forintot tonnánként vagy kilónként fizetnek, és akkor ezt biogázüzemben nagyon jól lehet használni, de hát ezen nekünk gyakorlatilag veszteségünk van. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon nem mindegy, hogy megvesszük a piaci áron a kukoricát, aztán a végén kidobjuk a takarmányt belőle, mert akkor annak az előjele egy negatív művelet, vagy pedig megpróbáljuk kiszűrni, megpróbáljuk gyakorlatilag csak a jót bevenni, és akkor ebből értékesíthető árut, jó minőségű értékesíthető árut készítünk. Ugye ez a feladat. De azért a jó hír az, hogy mindennek ellenére, hogy országosan kiterjedtebb és magasabb értéket mérünk, azért sok jó is van az országban. A kérdés az, hogy ez a sok jó, ez elegendő lesz-e a hazai feldolgozóiparnak és takarmányiparnak, és azért itt még komoly kérdőjelek vannak.
Erről is beszélünk majd, de gyorsan csináljunk egy nagy nemzetközi kitekintést. Ez a probléma mennyire okoz gondot a határokon túl? Akár itt Közép-Európában, akár ha távolabbra megyünk. Nem tudom, így laborszinten vannak-e ilyen információk, tehát osztanak-e meg Európa szerte a laborok egymással ilyen információkat?
Igen, osztanak, de még megbízhatóbb forrás, hogy alapvetően aktívak vagyunk Európában, tehát nem csak Magyarországon. A környező országokat is érinti természetesen, hiszen klimatikusan, tehát éghajlati szempontból vetőmagszortiment, talaj, vetésforgó és az egyéb tényezők, kártevők, fogunk szerintem ezekről még pár szót beszélni, ugyanúgy érinti őket, Romániát is, Szerbiát is, Horvátországot is, még délebbre is, ott kicsit kevesebb az információnk, de Szlovákiát is. Ez nem csak magyar probléma, regionális, sőt európai, hát ha a klímaváltozást nézzük, akkor pedig globális, tehát azt gondolom, hogy ez mindenhol gondot okoz.
Na most itt van még Ukrajna, ami ugye több szempontból is izgalmas. Ugye itt, amikor probléma volt, jól jött az ukrán kukorica, de hát ezen a gazdák egyből felháborodtak, hogy miért azt veszik a feldolgozók, miért nem a magyar. De egyébként meg, ha Ukrajna sincs azért annyira messze, ott milyen a kukorica? Mert ugye az is egy fontos dolog, hogy ha beengedjük, ha nem engedjük be, de az az ukrán kukorica megjelenik a piacon máshol is, és akkor itt ezzel így át is vezetném mindjárt a piacra, hogy akkor itt hogy alakulnak majd a különböző árak.
Igen, a 2 évvel ezelőtti állapotban azt láttuk, hogy az ukrán kukoricában gyakorlatilag aflatoxin nem volt. Egy-két déli megyének, egy-két tételi, náluk déli megyének, egy-két tételében ki tudtuk mutatni, de bőven határérték alatt, viszont abban az évben a fuzárium gombák által termelt toxinokkal, elsősorban a dontoxin vagy vomitoxin más néven, azzal azért előfordultak problémák. Most az idei évben, mivel később kezdődik az aratás náluk, kevesebb információnk van még, mint egy egész szezont reprezentáló adatbázis, de most is találtunk aflatoxint. A klímájuk miatt és egyébként a fertőzés még nem ért el őket, bár szerintem el fogja előbb-utóbb. Azt látom, hogy most nem lesz azért nagy probléma az ukrán kukoricában az aflatoxinnal, de más problémák előfordulhatnak.
És egyébként, hogyha ennyi helyen megjelent ez a probléma piacon, ez mit okozott? Gondolom, ez mindjárt megjelenik az árakban.
Természetesen, hogy alapvetően ez a régió, tehát mondjuk Magyarország, Szerbia, Románia fölösleget termel normál évben kukoricából, még ugye Nyugat-Európában hiány van. Tehát összességében Európa ugye mindig kukorica hiányos, tehát 10-15, néha 20 millió tonna kukoricát be kell hozni az Unióba, ugye ez általában Szerbiából, Ukrajnából vagy Dél-Amerikából jön, Észak-Amerikából kevésbé, de az is előfordul mostanában, tehát mindig hiányos. Most az eltolódott oda, hogy ez a régió jobban kiesik, tehát magyarul nem termel fölösleget, amit mondjuk akár Nyugat-Európában, vagy bárhol lehetne exportálni. Ez azt jelenti, hogy elszakadnak az árak egymástól, és most gyakorlatilag 2 hónapja azt lehet mondani, hogy a mi régiónk, tehát Magyarország, illetve ez a kelet-közép-európai régiónak az árszintje, az gyakorlatilag magasabb, mint a nyugat-európai árszint. Ami természetesen jó a gazdáknak, viszont az egész feldolgozóipart és takarmányipart teszi versenyképtelen helyzetbe, hiszen mi exportra termelünk, akár élelmiszert, takarmányt, vagy bármi más vegyi anyagot, és zömében Nyugat-Európába, ugye nem keletre visszük. És ha mi a drágább alapanyagból tudunk dolgozni, akkor nem tudjuk exportálni a termékeinket, mert túl drága lesz a termék. Tehát ez az, amit mindig szoktam mondani, minden mindennel összefügg, és egy eredményes gazdálkodónak jó, ha van egy eredményes feldolgozóipar, és egy eredményes feldolgozóiparnak jó, ha van eredményes gazdálkodó. Olyan, hogy csak az egyik nyer, az olyan nincs. Úgyhogy most jelenleg ez a helyzet, kérdés az, hogy ez meddig marad így fent. A kereslet az viszonylag stabil, tehát azt lehet mondani, hogy sem nem nagyon nő, sem nem nagyon csökken. A fogyasztás azért érezhetően ugye ennek a gazdasági lassulásnak, ha még nem is visszaesés, de hogy Európában van, az gyakorlatilag nem növekedik, gyakorlatilag emiatt a feldolgozás. Ezért nem tudnak nagyon meglódulni az árak, éppen elég ez, amit az előbb mondtam, viszont nagyon csökkenni sem tudnak az árak, hiszen viszonylag stabil. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy hogyan alakulnak a következő időszakok. Az biztos, hogy hosszú távon a feldolgozóipar nem fog tudni úgy működni, hogy drágább alapanyaggal dolgozik. Átmenetileg lehetnek ilyen anomáliák, meg ilyen problémák, de ennek valahogy hosszú távon vissza kell rendeződnie. Akár úgy is, hogy a nyugat-európai árszint emelkedik föl, csak kérdés, hogy akkor tovább húzza magával ezt a régiónak az árszintjét, vagy nem. Szóval ez most egy érdekes időszak nagyon.
Hát itt most elkezdett sűrűsödni a történet, viszont meg kell hallgassuk a híreket, de a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrán vezérigazgatójával és Párkányi Gáborral, a MERT Control csoport ügyvezető igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.